Így szól az Úr, gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 32. Zsoltár legelső versét énekeljük fennállva Isten tiszteltünk kezdetén. 32. Zsoltárunknak a legelső versét, tehát énekeljük fennállva. Így kezdődik a 32. Zsoltárunk, ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Testvérek, és keresztelőhöz készülődve a megkezdett Zsoltárunknak, a 32. Zsoltárunknak a második versét énekeljük, tehát a megkezdett Zsoltárnak, a 32. Zsoltárnak a második versét énekeljük, készülődve a keresztelőhöz. A második vers így kezdődik, hogy bűnömet el akarám hallgatni, és neked meg nem akarám vallani. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelődése legyen az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét. Folytatva a sorozatunkat Pál apostol életéről, az aténi prédikációját olvasom Pálnak, apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetéből, a 22. verstől a 31. versig. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint ha szűkölködne valami nélkül, mivel ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz és emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk azt a csodát, hogy élhetünk. Élhetünk és kereshetünk téged. Pál apostol olyan különösen fogalmazta meg az aténi embereknek, hogy azért teremtette őket az Isten, hogy keressék az Istent. Azért lettek megteremtve, azért élnek. Mi is magyarok azért élünk, hogy keressünk téged, hogy megtaláljunk és veled létezzünk. Mennyire elfeledkezik az ember erről a célról, mennyire tud nélküled élni, létezni, mennyire tudunk mindent csinálni nélküled. Könyörülj rajtunk, hogy nem úgy élünk, nem azért a célért, amelyet megteremtettél, amelyet megalkottál. Add, hogy felébredjen a mi szívünk, hogy hozzád forduljunk, hogy megtérjünk hozzád, és életünkben megvalósuljanak a te gondolataid, életünk azért legyen, létezzen, amilyen célért alkottál, és ami életünk hozzád tartozzon. Így kérünk téged, hogy áld meg valamennyiünket, akik ma eljöttünk a te házadba. Mindannyiunk élete hadd legyen a tied, hadd járjunk élő hitben, hadd létezzünk akaratod szerint. Rád bízzuk a szeretteinket, Urunk, rád bízzuk a gyülekezet szenvedőit, a mélységben járókat, betegeket és nyomorultakat, árvákat, özvegyeket, mindazokat, Urunk, akik mélységben járnak, szenvedések közepette. Hajolj le hozzájuk, és légy gyógyítójuk, vigaszuk, erejük, támaszuk. Hallgass meg a hozzád kiáltót. Áld meg azokat is, Urunk, akik elhozták ma hálájukat, elhozták ma örömüket, gyermekeiket a te házadba. Légy azokkal is, Urunk, akik az ő szívük titkos kéréseivel, kérdéseivel jöttek ma. Felelj nekik, érints meg őket, szólíts meg mindannyiunkat. Köszönjük, hogy Jézusban örökké való szeretettel szeretsz, hogy megváltottál, és terved van velünk. Nyisd fel a mi szemeinket, nyisd meg igéd előtt szívünket. Amen. Készüljünk testvérek az ige hirdetésének a hallgatásához, a 370-es ének első versének éneklésével. Keressük ki énekes könyvünkből a 370-es éneket. 370-es dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Thank you. Bizonságtételem alapígéje írva található Ézsaiás proféta könyvében. Ézsaiás könyvéből egyetlen egy különös, nagyon drága igeverset olvasok nektek. Ézsaiás 65-ös fejezetéből ez a 24-es vers. Ézsaiás könyvének a 65. fejezetéből a 24. verset olvasom. Így szól az Úr, mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgattam. Még egyszer olvasom, mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgattam. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egy jó igehirdetés felel az ember lelke mélyén levő kérdésekre. De nem a prédikátor ügyessége ez, hanem egyedül Istennek a csodája. Isten az, aki ismeri a te szívedet, az én szívemet, ismeri a mi szívünkben levő kérdéseket, ismeri a ki nem mondott kérdéseket és kétségeket is, és úgy adja az igét az ő igehirdetésben fáradozó szolgáinak, hogy az igehallgatók számára az válasszá legyen. Így történik meg a csoda, hogy a gyarló emberi szavakon keresztül az Isten beszél mi velünk. Úgy de sokan nem is veszik tudomásul, hogy az Isten beszél velünk. Mennyi balga mondatot hallgattam már én is, amikor azt mondták, hogy ó, ki látta az Istent, Isten nincs is, vagy nem is beszél. Mondtam, nagyon is beszél, nagyon is létezik. Nagyon is tud bennünket, ismer bennünket, minden tud rólunk, rólad is. Isten a Biblián és az ige hirdetésen keresztül beszél velünk. Pál apostolnak az aténi prédikációjához érünk, és az az ige, amit az Ézsaiásból olvastam, itt különösen beteljesedik. De Isten azt mondja, hogy mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, már meg is hallgattam. Valóban Isten ilyen. Az ember elkezdi őt keresni, kiált hozzá, tapogatózva. Isten már elkezdi a válaszát mondani. Felel nekünk. Még beszélünk, még mondod a te imádat. Ő már meghallgatta azt. Az aténi prédikációt Pál egy nagyon különös bevezetéssel kezdi, amikor megtekintette egész Atént, bejárt az összes szentét, oltárt, templomot, megnézett, hogy a pogánság minden panteonját, talált egy olyan oltárt, hogy az ismeretlen Istennek. Megvan ennek az oltárnak a története, a múlt vasárnap mondtam nektek, hogy volt Aténben egy pestis járvány, és úgy gondolták az aténi emberek, hogy valamelyik Isten megharagudott ránk, azért van a pestis. Nosza, hát, de nem tudjuk melyik, mindegyiknek mutassunk be áldozatot. És építenek egy olyan oltárt is, hogy az ismeretlen Istennek, hát, ha egy olyan Isten hozta rájuk a pestit, akit ők nem ismernek. Így születik meg ez az oltár. Egy hete vasárnap a sorozatban azt vettük át, hogy ez az oltár mennyi mindenről árulkodik. Ez a kicsinke felirat, hogy az ismeretlen Istennek elárulja az aténi emberek tudatlanságát az örökké való dolgok tekintetében. Rengeteg mindenben okosak vagyunk, testvérek. Mondtam a múlt vasárnap nektek, hogy az atommagot hasítja az ember, de az örökké való dolog tekintetében rengeteg ember tudatlan. A legnagyobb professzorok is mennyei dolgokat tekintve ostobák tudnak lenni. Ez az oltár leleplezi az aténiakat. Nem tudják, kicsoda az ismeretlen Isten. Mivel haragították meg? Nem tudják, ki az az Isten, aki életük felett uralkodik, tudja őket fenyíteni a nyomorúsággal, de tudja őket szabadítani. Nem tudják, hol lehet ezt az Istent megtalálni, nem tudják, hol lehet vele kibékülni, megnyerni és a magunk pártjára állítani. Rengeteg mindenről tanúskodnak, elárulnak dolgokat a mi tetteink is. Hát most nézzük az aténi prédikációt annak a vonzatában, hogy hogyan feleli meg Isten az aténiak kérdéseit, ebben az ige hirdetésben. Csodálatos, ahogy Isten adta Pál szájába ezt az üzenetet. Ugye az első kérdés, ami kérdéscsoport szint, amire az aténi emberek nem tudták a választ, hogy ki is ez az istenetlen Isten, kitől származik életük szenvedése, ki vezeti az ő életüket, ki az, aki oltalmazhatja, megszabadíthatja őket. Az volt a pogány gondolkodás, hogy minden népnek megvan a maga nemzeti istene. Végig olvassátok az Ószövetséget, a pogány népek embereinek a szájából ezeket a gondolatokat lehet kivenni, akár amikor Szanhérib, az asszéri királynak az egyik parancsnoka Jeruzsálemet ostrom alá veszi, és azt mondja, hogy jó, hát a többi népet is leigáztuk. A többi népnek sem hozott segítséget a saját istene, miért pont Izraelt mentené meg Izrael istene? Így gondolkoztak a pogányok, hogy minden nemzetnek megvan a kis nemzeti istene. És Pál, amikor felel erre a kérdésre, erre a gondolatra, nézzétek meg az aténi prédikációt. Elkezdi mondani, hogy van egy Isten, aki mindent teremtett. Minden népet, a teljes világot, nem egy kicsi nemzeti Isten van, vagy sok apró nemzeti Isten, azok kitalált emberi gondolatok. Van egy igaz élő Isten, aki teremtett, aki fenntart, aki megváltó Isten, aki büntethet, ítélhet, de aki megszabadíthat, mert örökkévaló szeretettel szeret. Kitágítja az aténi pogány gondolkodást arra a szemléletre, hogy egy Isten van. Nem több száz, nem több apró nemzeti istenség. Egy igaz élő Isten, aki megmenthet és elveszthet. Ővele kell megbékélni. Ez a teremtő Isten mindent elrendelt. Az aténi prédikációban van egy nagyon különös gondolat, nem tudom hány bibliaolvasónak tűnik fel, amikor azt a mondatot olvassa, hogy ez az Isten elrendelte a népek határait. Figyeltetek erre a mondatra? Elrendelte a népek határait. Isten rengeteg mindent elrendelt, amiben mi bele sem gondolunk. Nekünk, magyar népünknek van egy nagy sebünk, Trianon, amikor az országunknak a hatalmas részét máshova csatolták. Tudjátok, ez alapján, az ige alapján a magyar embernek, sokaknak biztos nem tetszik, amit mondok, vagy nem tetszene, a magyar embernek meg kell alázni magát. Isten az, aki elrendeli a mi határainkat. Isten szabhat ki ránk ilyen ítéletet is. A magyar embernek keresnie kellene az Istent. Megalázkodnia. Elfogadni az Isten kezéből a korlátozást, a szűkítést, a fenyítést is, mert ez az ige erről is beszél. Az ember többnyire lázad, le akarja magáról törni az Isten által adott korlátokat, kitágítani a határokat, szembe menni az Istennel. A legutolsó gondolata az embernek az, hogy Isten előtt megalázzuk magunkat, és elkezdjük őt keresni, és elkezdünk vele beszélni. Még a legfájóbb pontunkat is vigyük oda alázattal eléje. A te életed határait, a te szűkösségedet, a te nyomorodat, vidd oda eléje, alázd meg magadat, mert ő az, aki a határokat megszélesítheti, életedet megszabadíthatja. Aztán a második nagy kérdés, amire az ismeretlen Isten feliratú oltár, ugye a tudatlanságot kifejezve, ott volt a kérdés, Isten pedig megválaszolja rá, hogy mit akar ez az Isten? Hatalmas kérdésed. Mit akar velünk ez az Isten? Az ismeretlen Isten mit akar a mi életünkkel? Az aténi emberek nem tudták. Isten valamit akar. Mit? Hogyan? Miért? Nézzétek Pál ige hirdetését. Igyekszik nagyon egyszerűen beszélni, hogy mindenki megértse, és olyan szavakat használ, ami a legegyszerűbb, a legkisebb gyermek számára is érthető. Megteremtette Isten az embert, és ott van a válasz, hogy mit akar az Isten, hogy keressék őt. Hogy keressék az Istent, hát ha megtalálhatják, kitapintatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mondja Pál az aténi prédikációban. Ilyen egyszerű. Ezért lettél teremtve. Nem csak a görögöket teremtette ezért Isten, bennünket, magyarokat is. Hogy keressük az Urat. hogy megtaláljuk őt. Nagyon fontos. Mit akar velem az Isten? Tedd föl te is a kérdést. Mit akar te veled az élő Isten? Isten nem cél nélkül teremtett meg tégedet. Ne gondold, hogy az életed céltalan. Akkor sem, ha egyedül vagy, ha magányos vagy, ha senkid nincs, Istennek célja van te veled. Az a célja, hogy te őhozzá tartozz. Az a célja, hogy vele járj, az övé legyél, neki szolgálj, keresd őt. Beszélj vele. Beszélj vele minden nap imádságban. Keresd az orcáját. Olvasd az ő igéjét. Legyen élő kapcsolatod, élő közösséged vele. Ha nem így van, akkor még célt tévesztett a te életed. Lehet, hogy ott vagy néha a templomba, ha nem vele jársz, ha nem keresed őt az egész szívedből, akkor nem azért élsz, amiért Isten megteremtett tégedet. Végtelenül fontos az a válasz, amit Pál, az aténia ki nem mondott kérdésére ad. Azért léteztek, hogy az Istent keressétek, hogy az övé legyen az életed, ne pedig a maga célja szerint éldegélj. És ne gondoljátok, hogy akkor kell az Istent keresni, amikor már nyugdíjasok leszünk. Oda sok ember mondta már nekem, tiszteltes úr, most élek, majd ha nyugdíjba megyek, akkor talán majd elmegyek a templomba, akkor majd keresem az Istent. De sok ember gondolkodik így. Van egy ige a Krónikák második könyvében, a 34-es fejezetnek az elején, ott a harmadik vers, Jósiás királyról, ő egy istenfélő király volt. Jósiás királyról azt mondja ott az ige, hogy Jósiás király már gyermekkorban elkezdte keresni Dávidnak, az ő atyának Istenét. Gyermekkorban elkezdte keresni az Urat. Nem nyugdíjasként, nem azt mondta, hogy amíg nyugdíjas nem leszek, addig ne is beszéljen nekem senki az Úrról, majd ha nyugdíjas leszek, akkor majd meghallgatom, ki tudja, hogy megéred-e a nyugdíjat. Nem tudhatjuk, kinek mennyi méretet ki. Keresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, békülj meg vele, szeret ő téged. Testvér, hogyha nem őt keresed, hanem a saját szívednek az akaratait, a saját szíved vágyait, ennek a világnak a dolgait, pénzt, sikert, dicsőséget, testi kívánságokat, akkor ez az Isten nem a barátod lesz, hanem az ellenséged. Pál az aténi prédikációban azt mondja, hogy rendelt Isten egy napot, amelyen ítéletet mond majd Jézus által mindenki élete felett. Mit gondoltok, hogyha mi nem az Istent keressük, ha nem azért élünk a földi életben, amiért teremtett bennünket a Teremtő, mi lesz az utolsó napon? Baj, testvérek! Olyan baj, amit ott már nem lehet jóvá tenni. Aki úgy fog megállni az utolsó ítéletkor az Isten előtt, hogy az egész életét elrontotta, és nem azért létezett, amiért Isten őt létrehívta, az örök ítéletet fog kapni. Ettől akar Isten szeretete megőrizni. Ezért küldi az ige hirdetőket. Ezért küldte Pált Isten Aténba. Ezért hangzik el az aténi prédikáció. Ezért hangzik el ma itt Ajkán az ajkai prédikáció. Szerte a világon az Isten igének a hirdetése, hogy akik meghallják az igét, megértsék az Úr akaratát és éljenek. És ne az ítélet legyen az osztályrészük. Aztán a harmadik kérdés csoport, amire felel az ige hirdetés, hogy hát hol is találom meg ezt az Istent? Hogy békülhetek meg vele? Hogy tudom őt a magam pártjára állítani? Hogy rendezhetném vele az én kapcsolatomat, amely elromlott, mert nem ismerjük egymást, mert távol vagyunk? Ez az ige hirdetés felel ezekre a dolgokra is. Az aténi prédikáció eleje nagyon finoman van megfogalmazva, de egy nagyon komoly kritika az aténi emberek életéről. Pál úgy kezdi, hogy aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Aztán, amit utána mond Pál, abból kiderül, hogy de az aténi vallásos emberek élete tele van pálványimádással, tele van az Isten felé levő kudarccal, Nem jól keresik, nem őt keresik, nem neki mutatnak de áldozatot, nem őt szolgálják, hanem a maguk vágyait. Az aténiak minden vallásosságuk ellenére tele vannak bálványimádással, tele vannak istentelenséggel. Van vallásuk, de nincs istenük. Testvérek, a mi életünkről is nagyon sokszor ez elmondható. Minden vallásosságunk ellenére tele vagyunk bálványimádással, és tele vagyunk istentelenséggel. Elmondható a mi életünkről is, hogy van vallásunk, de nincs istenünk. Mert nem járunk az Istennel. Akinek nincs élő közössége Jézus Krisztussal, annak csak vallása van, Istene még nincs. Pál az igehirdetésben elmondja, hogy hogyan találkozhatok az élő Istennel. Hogyan békületek meg vele. Azt mondja ez az igehirdetés, egy különös szó, jövő vasárnap majd még bővebben ezzel foglalkozunk. Meg kell térni. Azt mondja Pál az aténi embereknek, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti mindenütt mindenkinek, hogy térjen meg. Megtérés. Ez az a szó, amit az embernek a szíve nagyon-nagyon nem akar hallani. Mi nagyon nem akarnánk megváltozni. Nagyon sok embernek tetszik a saját bűne, a saját akarata szerint való útja, élete. Az Istennel a megtéréskor lehet megbékélni. Isten fia Jézus ezt lehetővé tette, hogy te odafordulhass hozzá, ő a tied lehessen. Megtérést nem lehet megspórolni. Nem szabad megspórolni. A megtérés az nem egy szertartáson való részvétel, nem a keresztségben és nem is a konfirmációban térünk meg. A megtérés a szív belső odafordulása az élő Istenhez. Amikor a belső lényünk fordul oda az Isten felé. Amikor odafordulunk az Istenhez, akkor elfordulunk a saját magunk útjaitól, bűneitől, istentelenségünktől. És az Isten az őhozzá való odafordulást elfogadja. Jézus mondja a János 6:37-ben, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem. Nem küldöm el magamtól. Ehhez az Istenhez mehetsz, aki nem küld el téged magától. Ehhez az Istenhez fordulhatsz oda, aki nem zavar el téged. Nem mondja azt neked, hogy takarodj, menj innen, mert szeret. Várva várja, hogy minden egyes ember odaforduljon hozzá. Oda menjen hozzá, elveszett bűnösként. És Isten várva várja azt, hogy az elveszett embert megigazíthassa, igazzá tehesse, lelkileg fehér ruhát ölthessen rá. Isten angyalai is újonganak, egyetlen egy ember megtérésének. Hogy ne újongana az Istennek a szíve? Jézus Krisztus engesztelő áldozata tette azt lehetővé, hogy mi megtérhessünk. Hogy mi odafordulhassunk az Istenhez. Sokszor beszéltem már arról, hogy Jézus vette magára a mi bűneinket és annak ítéletét. A Golgota így módon engesztelő áldozat. Jézus bűnhődött meg a bűnös helyett, az elveszett helyett, vagyis helyettünk. Én helyettem meg, te helyetted. És ha ezt elhiszi, elfogadja a bűnös, akkor Isten Jézusért igaznak fogadja el. De a keresztnek van egy másik oldala is, a római levélnek a 6. fejezetét, ha elolvassátok, ott beszél arról Pál, hogy a keresztnek hatalma van megölni bennünket. Értsétek ezt jól. Azt mondja a római levél, hogy úgy számolj magaddal, hogy te meghaltál ott, az óembered megfeszítetett, meghalt Jézussal együtt a kereszten. A keresztnek így van hatalma megtörni a bűn erejét bennünk. A tagjainkban ott van a bűn kívánsága. Bennünk van a bűn, nem tőlünk egy független külső dolog. Bennünk van a bűn. Jézus keresztje nem csak kiengesztelte az Isten igazságát értünk, hanem a bennünk munkálkodó bűn hatalmát is összetörte. Ezért mondja így a Biblia, hogy a te óembered megfeszítetett Jézussal együtt. A hívő ember ezt hittel felismeri, és megerőtlenedik a tagjainkban levő bűn. Így élhetsz az Istennek tetsző életet. Így van az, hogy amikor az ember Jézusé lesz a megtéréskor, szívébe költözik Isten szent lelke, és már van hatalma engedelmeskedni az Istennek. A megtéretlen ember nem tud engedelmeskedni az Istennek. Az újjászületett hívő ember már tud. Jézus felel a mi kérdéseinkre. Felel az igében. Sok-sok kérdés lehet bennünk. Az ige hirdetést Isten úgy adja, ami ki nem mondott kérdéseinkre, válasszá legyenek. Befejezésül egy ilyen történetet mondok el nektek. Volt egy amerikai protestáns ember, Bud Brunkle-nak hívták ezt az embert, Illinois államban élt ő a 20. században, ha még él, akkor már nagyon idős. A helyi protestáns gyülekezetben volt ő diakónus, szeretett templomba járni. Volt egy felesége, Janice-nek hívták, 6 gyermeke volt, és még egy emberrel társban, vállalkozásban egy repülőgép karbantartó céget alapítottak. Ott dolgozott ő, mint repülőgép szerelő. Isten úgy alakította ennek a Budnak az életét, hogy elkezdték foglalkoztatni az ő szívét az örökkévalóság kérdései. Elkezdték az ő szívét foglalkoztatni azok a gondok, hogy van-e neki örök élete? Mi lesz az ő lelkének az üdvösségével? Elkezdett járni még komolyabban a gyülekezetbe a hétközi bibliaórákra is, és néhány hét után a szívében Isten fényt gyújtott, és ez a vallásos ember átment a megtérésen. Odaadta Jézusnak az életét, és elkötelezett keresztény lett. Innentől kezdve elkezdte olvasni a Bibliát. És úgy akart élni, ott volt a vágy a szívében, hogy amit Isten mond a Bibliából, én az életemben meg akarom valósítani. Aztán előjött egy kérdés az ő szívében, ami addig egyáltalán nem foglalkoztatta, de egy Jézus élet, új kérdés merül fel az ember szívében. Biblia olvasáskor találkozott ezzel az igével, ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában. Mert mi közösség van hívő és hitetlen között? Világosságnak a sötétséghez mi a köze? Krisztusnak Beliálhoz mi a köze? Váljatok külön tőlük, én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimá és leányaimá lesztek. 2 Korintus 6-ban van ez az ige szakasz. Ezt olvasta Bud, és egyből tudta, hogy ezt az igét Isten az ő szíve kérdésére adta. A szíve kérdése az volt, hogy Uram, van egy nem hívő társam a cégnél. Amíg ő sem volt hitben járó ember, azonos hullámhosszú voltak. Egyáltalán nem okozott nekik gondot egyiküknek sem, hogy az üzletben esetleg valami tisztességtelen praktikát alkalmazzanak, de így, hogy ő elkötelezett keresztény lett, így állandóan azt érezte, hogy nem vagyunk egyek. Nem vagyunk egy hullámhosszon. Mint egy szekér elé be lenne fogva egy bárány, meg egy farkas. Nem tudott egyetérteni már az üzleti erkölcstelen praktikákkal. Benne volt ez a kérdés, és újra előhozta neki Isten ezt az igét, a 2 Korintus 6-ból, ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában. Mi közösség van hívőnek és hitetlennek? Elment a gyülekezet egy komoly hívő presbiteréhez tanácsot kérni, elmondta ezt az egész történetet, azt mondta neki a presbiter, nézd Bud, nincs itt semmilyen probléma, az az egyszerű megoldás, Isten igéje már felelt neked, külön kell válnod tőle. De hát ugye, ez a megélhetésem, mondta neki. Gondolnom kell a családomra is. Azt mondja, nincs semmi probléma akkor sem. Vásárolt ki a társadat a cégből. Legyen a cég egyedül a tied. Ú, hát nincsen annyi pénzem. Akkor ajánld föl neki, hogy vásároljon ki téged. Így is történt, Bud felajánlotta a nem hívő társának, hogy vásárolja őt ki. Megállapodtak abban, hogy 40 000 dollárért kivásárolja őt. És apránként lesz, hogy kifizetve ez az összeg. Elkezdtek a csekkek folydogálni, de alig egy évvel később a csekke már nem volt fedezett. Bud nem csodálkozott, hogy az ő üzlettársa őt is becsapta, ahogy annyi üzlet felett korábban. Csődöt jelentett, így az ő kivásárolt része elúszott, mint egy 38 ezer dollár. De Istennek engedelmeskedett, és annak az engedelmességnek 38 ezer dollár volt az ára. Viszont Isten senkinek nem marad adósa. Nem sokára Bud Brunkel elhelyezkedett egy keresztény vállalkozónál, nála dolgozott még 25 évet nyugdíjba meneteléig, és amikor 65 évesen nyugdíjba ment, képzeljétek el, hogy pont a hiányzó rész, amit nem adott meg a társa, annak a háromszorosát kapta nyugdíjba menetelkor. Isten így kárpótolta a veszteségért. Isten felel a mi kérdéseinkre, velünk van. Megáldja az engedelmességet, akkor is, hogyha annak nagy ára van részünkről. Mindig gondoljatok arra, hogy milyen árat fizetett Isten értünk. Ő az egyszülött fiát, Jézust adta oda érted, hogy te élhess örökké. Ő az, aki az igazi árat megfizette. Érted? Amen. A 274. dicséret első versét énekeljük, testvérek, felelve az ige hirdetése. 274-es énekünk első versét énekeljük. Így kezdődik a 274-es énekünk első verse. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, azt csudaképpen őrzi itt len, ínség baj közt is élteti. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt a csodálatos igét Ézsaiás könyvéből, hogy mielőtt kiáltunk, te már válaszolsz. Még beszélünk hozzád, te már meg is hallgattad. Köszönjük, hogy olyan sokszor átélettük ezt életünkben. Kiáltottunk, imádkoztunk hozzád, és olyan hamar jött a segítség. Kérdeztünk tőled valamit, sokszor ki nem mondott sóhajainkban, könnyeinkben, ott volt a bennünk bujkáló kérdés, és te úgy intézted, hogy a Biblia szaván keresztül választ kapjunk életünk kérdéseire. Köszönjük Istenünk, hogy te megalkottál, létrehívtál, gondod van ránk, elrendelted, hogy éljünk, elrendelted, hogy keressünk téged és megtaláljunk. Elrendelted a mi életünk határait, dolgait, és vágyva vágysz arra, hogy Jézusban megigazíts, fehérbe öltöztess, nekünk adhast bűneink bocsánatát, és örök életet adj nekünk Jézusért. Köszönjük, hogy van velünk terved, célod. Bocsáss meg, amikor a mi szívünk nem kíváncsi a velünk való tervedre, célodra. Bocsáss meg, amikor éveket vagy évtizedeket tudunk adni a magunk vágyainak, gondolatainak, útjainak, ahelyett, hogy életünk éveit odaadnánk annak a tervnek, amelyet te gondoltál ki felőlünk. Taníts bennünket téged keresni. Taníts a Bibliában a te szavadat meghallani. Taníts imádkozni mindannyiunkat, hogy veled beszéljünk. Taníts veled járni és neked engedelmeskedni. Hadd bízzuk rád a gyermekeket, kicsiket és nagyokat, hadd bízzuk rád a szülőket, nagyszülőket, az egész gyülekezetünkben. Hadd, hogy kicsik és nagyok téged keressenek, megtaláljanak és örök életük legyen benned. Rábízzuk a betegjeinket, a szenvedőket, szomorkodókat és gyászolókat. Nyújts ki kezedet szabadításra, gyógyításra, nyújts ki kezedet életünk megvigasztalására, fölépítésére. Áldott légy, hogy meghallgattál, hogy Jézusban győztél, hogy kész számunkra a kegyelem. Köszönjük, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját, fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus áldatosságára. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 274-es ének maradék versei, 2-es, 3-as és a 4-es versek, 274. éneket, tehát énekeljük a maradék verseivel végig, második, harmadik és negyedik verseit. Így kezdődik a második vers, a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér.
Amen.